Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, amit egyházunk advent második vasárnapjára az igehirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének második fejezetében, a 12. versben, majd a 17-től a 20. versig a következőképpen. Mert jön a seregek urának napja minden kevély és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd meg kell alázkodnia. Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon. A bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Bebújnak majd a sziklabarlangokba és a föld repedéseibe, az Úr félelmetes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és a denevéreknek ezüst és aranybálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, advent második vasárnapjának központi témája, mint minden évben újra és újra hangsúlyozva elénk kerül, hogy mint keresztény gyülekezet, mint keresztény egyház két advent között élünk. És a keresztény reménységünkben készülünk az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére. Előttünk áll minden évben a karácsonyi ünnepünkre való felkészülési folyamat, amit az advent alapozott meg számunkra, amit ma sok helyen a világ, a nem vallásos emberek is tartanak, talán egyre inkább elveszítve ennek a lényegét. Ha kimennénk az utcára, és a járókelőknek feltennénk a kérdést, mit jelent az advent, talán páran biztosan tudnák, ha elég sokáig próbálkoznánk. A szomorú viszont az, hogy nagy részüknek fogalma sem lenne az advent lényegéről. Fogalma sem lenne arról, hogy mit jelent a kérdés. A világ elveszti azt, ami megmentheti nyomorúságából. Hiszen advent, mint az Úr érkezése van előttünk az első adventben, az a megszületés, megérkezés emberként ebbe a világba. Az ige, a teremtő, fenntartó és kegyelmes Isten testélet közöttünk megérkezett közénk. A világnak az ünnepi felkészülése sajnos nem kapcsolódik szorosan az Úrhoz, hiszen sok helyen már nem is ünnepelnek karácsonyt, ma már vannak olyan helyek, ahol engedve a modern eszméknek semlegességet sugároznak, és egyszerűen a tél ünnepét ünneplik. És egyéb ilyen meg olyan névvel illetik ezt az ünnepet, kihangsúlyozva, hogy ez mindenkinek az ünnepe. Kihangsúlyozva, hogy Jézus nevét még véletlenül se említsék. Csak éppen sokszor az emberek már azt sem tudják, hogy miért is ünnepelnek. Elvesztették az ünnep értelmét. Betiltanak tévé reklámokat, mert túl vallásosnak tűnnek, és azok sértik a többi ember vallási szabadságát, miközben ezek pontosan megmutatják az ünnep lényegét. Pár éves történet, de idén is felkapottá vált a lelkészek körében is az a reklám, amit Angliában csináltak, de nem voltak hajlandóak forgalmazni, mert Krisztusról szólt, mint a karácsony lényegéről. Ez a reklám az angol nyelvnek azt a sajátosságát mutatja meg, hogy az angol karácsony szó, a Christmas, az Krisztus nevével, a Christ szóval kezdődik. Igen, egyszerű tehát a karácsony Krisztusról szól. Krisztussal kezdődik. Természetesen a modern világi eszmék nem engedik, hogy forgalmazzák ezt a reklámot, mert túlságosan vallásos, és azon belül is egyetlen vallást hangsúlyoz a kereszténységet. Éppen ezért ma már a világ a karácsony szót sem használja sokszor. Itt Magyarországon ez talán annyira nem jelenik meg közöttünk. Talán annyira nem feltűnő, de a világ számos pontján elvesztették már azt, ami a lényeg. A só megízetlenült, a lámpást pedig a véka alá rejtették, nehogy valaki véletlenül meglássa. Nemhogy azt nem érti meg ma már a világ, hogy a karácsonyt ünnepelni sem lehet Krisztus nélkül, hogy az első advent, az Úr első érkezése sem értelmes anélkül, hogy Jézus születését, az Isten megjelenését ünnepelnénk. Azt meg már végképp nem képes a világ belátni, hogy most is egy adventre várunk. Mert az eljövendő Krisztusra várunk, aki újra eljön, már nem egy kisgyermek születésében, törékeny, gyenge emberként, hanem isteni hatalommal, kinyilvánítva mindenki számára, hogy ki is ő valójában. Hallhattuk az oltár előtti igében, mit is mond Jézus a második adventjéről. Eljövetele pedig olyan ítélet lesz azok számára, akik legyintenek rá, amely megvilágítja minden ember szívének szándékát, kitűnve ki az, aki valódi adventre való várakozással a szívében él minden nap. És ki az, aki csak a hec kedvéért tartja az adventet, meg a karácsonyt is. Mert hogy így szoktuk meg. Akkor így is lesz minden évben. Elmegyünk, jól kiköltekezzük magunkat, aztán minden kezdődik előről. Ézsaiás lehetne most nem csak számunkra a példa, hogy tartsuk meg az igaz Úrra való várakozást a szívünkben, hanem a világ számára is, akik már a lényeget is elvesztik. Olyan adventről szólít nekünk a próféta, ami az ő korában még sehol nem látszott. Ő még abban az időben élt, több mint 600 évvel Jézus születése előtt, amikor még az első advent is csak a távoli jövő kívánatos eseménye volt, nemhogy az az advent, amire még mi is csak várunk, szívünket felkészítve az Úr érkezésére. Mert a profécia itt arra az adventre irányul, ami után már nem lesz bizonytalanság. Nem látunk már tükör által homályosan, ahogyan Pál apostol fogalmazza a korintusi levélben, hiszen eljön az Úr végre teljes hatalommal, hogy világossá váljon számunkra minden, hogy színről színre lássuk Istent, magasztalva őt örökké. Izsaiás példája sok olyan istenfélő embert juttathat az eszünkbe, akik még Jézus születése előtt éltek. Nekik hogyan szól az evangélium, hogyan töltheti be őket Jézus, ha sosem találkozhattak vele, és még a világba sem érkezett meg, amikor éltek és meghaltak. Talán feltettük már magunknak is ezt a kérdést. Bizonyára vannak most közöttünk olyanok, akik az elmúlt három estén részt vettek az evangelizációs alkalmakon, ahol pontosan erről a kérdésről is volt szó. Három bibliai személy példájában Simeon, Anna, akik a kisded Jézussal találkoztak, amikor Mária és József bemutatta őt a templomban, és keresztelő János, aki pedig előkészíthette az ő útját. Ami őket és az ószövetségi embereket összeköt velünk, az, hogy nem lehettünk ott, személyesen Krisztus keresztjének lábánál. Nem lehettünk ott, amikor az asszonyok meglátták az üres sírt, és rohantak a tanítványokhoz a feltámadást hirdetni. Mert mi emberek időhöz kötött életet élünk, a múlt, jelen és jövő fogságában. Ami összeköt minket, az pedig az, hogy az Úr töltheti be életünket, aki nincs időhöz kötve. Számára a múlt, jelen és jövő ugyanaz. Ugyanúgy kegyelmét adta Ézsaiásnak, mint ahogy Simeonnak, Annának, keresztelő Jánosnak és nekünk is, akik most ebben a pillanatban vagyunk jelen, magasztalva az ő nevét. Ez pedig a legfontosabb, magasztalni az ő nevét, mert betölt kegyelmével. Sajnos sok mindent és sok mindenkit szoktak magasztalni az emberek, olyanokat is, akik egyáltalán nem is érdemelnék meg. Politikai vezetőket dicsőítettek a történelem során, akik végül leghalálosabb vezetőkként lettek hírhettek előttünk. vallási vezetőket dicsőítenek ma is az emberek, és nem veszik észre, hogy nincs olyan ember, aki ezt megérdemelni. Mert nincs olyan érdemszerző dolog, cselekedet vagy eszme, amely Isten előtt igazzá tenne bennünket, és bűneinket elfedezni. Figyelmünket arra kell, hogy irányítsuk, és nem terelhetjük el afelől, hogy valójában egyetlen egy valakit szabad és kell magasztalnunk és dicsőítenünk. Egyszerűen azért, mert azon a napon, amelyről itt Ézsaiás szól, úgyis csak az Urat, az Isten fogjuk magasztalni. Minden más, bármilyen magasztosnak is tűnik, szerte foszlik majd azon a napon, a második adventben. De ne gondoljuk azt, testvérek, hogy bármit is tehetnénk érte, hogy bármivel hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy megmentsen bennünket a haláltól. Nem mi teszünk lépést felé, hanem egyedül ő az, aki lehajol hozzánk, aki lépést tud és akar tenni felénk. Nekünk nincs olyan cselekedetünk, gondolatunk, amellyel közelebb kerülhetünk ő hozzá saját erőnkből. Ezért ő hajolt le hozzánk az első adventben, hogy az eljövendő Urat várhassuk vissza, vele tölthessük be az életünket, akiben az Úr magához fogad bennünket. Ma nagyon sok olyan embert látunk a világban, akik büszkék valamire. Ki erre büszke, ki arra. Általában olyan dolgokra büszkék, mint fizikai teljesítményükre, vagy éppen szellemi képességeikre. A tudomány terén elért eredményeikre, magyar vagy éppen nem magyar származásukra. Aztán sokan vannak, akik a gazdagságukra büszkék, vagy éppen a hírnevükre büszkék. Testvérek, nem érdemes csatlakozni hozzájuk, mert minden büszkeség a porba hull azon a napon, amiről Ézsaiás szól hozzánk. Nekem is, nektek is porba kell hajtanunk a fejünket. Vagy megtesszük ezt önként, elismerve Isten előtt porszem voltunkat, vagy megteszi ezt a mindenható Isten azon a napon. Ez alól nincs kibúvó. Mi keresztények, akik hiszünk az Úrban, az ő kegyelmét elfogadjuk, nekünk is az ítéletre kell mennünk, majd azon a napon. De nem mindegy, hogy Istenünk a mi döntéseinket, cselekedeteinket, hitünket, vagy éppen annak hiányát nézi, vagy pedig a keresztre tekint, amikor elé állunk, várva a végső döntését. Nem mindegy, hogy Krisztusra, az ő értünk átvállalt büntetésére tekint az Úr, vagy pedig, ha elutasítjuk őt, magunk kell vállalnunk a büntetést. A felmagasztalásnak, a dicsőítésnek egyetlen lehetősége van. Kizárólag Isten magasztaltatik fel. Soli Deo Gloria, ahogy mondja a latin, egyedül Istené a dicsőség. Érdemes hát még időben beállni az őt magasztaló körébe. A kétes kimenetelű események, fordulópontok esetén nehéz voksolni egyik vagy másik, netán harmadik lehetőségre. Hiszen bármelyiknek van esélye. A biztos kimenetelű esetekben azonban nem célszerű a veszett fejszeny elébe kapaszkodni. Mert talán nem ismerjük a jövőt, és nem is fogjuk megismerni, amíg meg nem éljük. De egy valamit biztosra tudhatunk. Krisztus eljön, hogy maga mellé vegyen minket. Márpedig Isten igényében tudtunk rá adta, hova érdemes csatlakoznunk. Hiszen egyedül ő magasztaltatik fel azon a napon. Egyedül az ő kereszt halála ad értelmet egész világnak és egész életünknek. Múlt, jelen és jövő egyé lesz, amikor Isten lesz minden mindenekben. Egy érdekes példával zárja itt Ézsaiás ezt a szakaszt, a vakondok és a denevér példájával. Hiszen nem sokra szoktuk becsülni ezeket az állatokat, ami értéktelen, azt lehet, hogy éppen odavetjük nekik, hiszen úgyis mindegy, hogy szemétbe bedobjuk, vagy ezeknek a teremtményeknek adjuk. Az értékeinkkel azonban nem bánunk így. végképp nem azokkal az értékeinkkel, amik itt a Földön sokszor betöltenek bennünket. Legféltettebb kincseinkkel, a bálványainkkal. Mert ahol a mi szívünk, amivel betöltjük szívünket, az a mi kincsünk. Vagy akár Lutherrel együtt mondhatjuk, amin a szívünk csünk, az a mi Istenünk. Ezért arra biztatok most mindenkit, vessük oda szívünket, szívünkhöz szorított bálványainkat, mint értéktelen dolgokat. Nem érdemes ragaszkodni hozzájuk, mert bármilyen becsben tartjuk is valójában szemét, amit jobb, ha kihajítunk az ablakon. Hadd vigye csak föld alá a vakont, hadd ragadja el a denevér, hogy ne is lássa senki. Bálványaink csak tévútra visznek. Elvakítanak, meghamisítják az igazságot. Mert az igazságot egyedül az Úr, az Isten az, akit dicsőíthetünk. Akit magasztalhatunk, várakozva adventjére. A napra, ami a biztosnál is biztosabban jön el. Talán ma, talán holnap, talán egy évtized, évszázad vagy évezred múlva. De eljön. Mert mi az eljövendőre várunk, aki betöltheti egész életünket. Jöjj, Urunk Jézus, jöjj el közénk. Amikor azt te jónak látod, vagy ahogy énekeltük, jöjj, Immanuel, légy velünk, Istenünk. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, sokszor eltévejedünk a te utadról, sokszor csábít a világ, azok a dolgok, amik sokakat meggyőznek, de a te evangéliumod elhagyásával, megtagadásával járnak. Kérünk téged, légy velünk, őrizd meg bennünk a gonosztól, jöjj el közénk, hozd el a kegyelmed és szereteted országát örökre. Amen.